Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány szerdai ülésén döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő kifejtette, felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el, kijelentette. A kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és a bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül. Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. A Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet, mondta az energiaügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lantos Csaba a rendezvény megnyitóján kiemelte, a geotermikus energia megfizethető és kiszámítható, az energetikai piac ingadozásaitól független forrás, amely legfőképp a hőtermelésben hasznosulhat. Magyarország az első 5 európai állam közé került azzal, hogy 2010 óta a négyszeresére növelte a geotermikus hőtermelési kapacitásait, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2030-ig további kétszeres bővülés várható. Megnyílt az elektronikus felület, így péntektől október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag 4. megnyíló felhívására. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Ismertették, a 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás 11 célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható. Végül az időjárásról. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, a keleti észak-keleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Keresztény élet. élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. szeptember 27-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Kristan Tamás, a technikai cséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd a nap versével jelentkezünk. Ma Kosztolányi Dezső Fényes koszorú című versét Mensáros László mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Páli Szent Vincéről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programai álló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bakk között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométer között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leállósávra terelik a járműveket. A Vásáros-Namény felé tartók a belső és a szemközti oldal belső sávját használhatják. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc-észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Tornyos-Németi felé Szikszó térségében javítják a burkolatot, a 42-es és a 45-ös kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Kenderesnél a 141-es kilométernél az M4-es gyorsforgalmi út, kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A keleti, észak-keleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. Délután 15 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. Vasárnap változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű. Hétfőn a változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként azonban előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű. Kedden az átlagosnál jóval nagyobb bizonytalanság mellett többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan valószínű eső, zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10, délután 14 és 19 fok között alakul. Kettős fronthatás várható, így sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. A parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka véget ért, országosan közepes szintre csökkent a parlagfű pollen terhelés. A hét közepétől a csapadék és lehűlés hatására országosan közepes, a tartósan esős tájakon akár alacsony szintre csökken a parlagfű virágporának mennyisége, a kevesebb csapadékot kapott területeken azonban még előfordulhatnak magas napi koncentrációértékek. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék, a libatopfélék, valamint az ürömvirágporának mennyisége jellemzően alacsony, helyenként még elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, továbbá a rézgyom és a szerbtövis pollenje, illetve a fák közül a ciprus és tiszafafélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas, nagyon magas. A parlagfű virágporára érzékeny allergiásoknál továbbra is jelentkezhetnek tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Here we are. A nap verse.
Fényes koszorú. Megsértették az én édesanyámat. Azt mondták róla, hogy már öreg asszony, ráncos a homloka, napja mulóban, s íjkorba bizony látása homályos. Ó, jaj, bemegértik a bölcsek a végzett otromba parancsát. Ó, jaj, betudósok! De én, a tudatlan, nem érthetem ezt meg. Hát ismeritek ti, hogy szólni merészel, izgága szátok a hű szeretetről. Láttátok-e arcát, és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket űzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén, s ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte. Láttátok-e aztán, hogy tűnt tova lassan, visszatekintve, az ét aranyozva, rám hagyva a békét? Tudjátok-e, hogy nekem ő az egyetlen, és nem fiatal nekem ő, nem is agg ő, csak édes anyám, akit angyali szó hív szépen csevegőnek, Eulaliának. Nem hagylak el én, lásd, nem hagylak el, áldott. S mint egykora gyermek, kislovagod már öklét mutogatta, ha bántani mertek, úgy zördülök én most a vatkani aljas életre, mi megtép disznó agyarával a porba alázva téged, te magasztos. Nem hagylak el sohasem, te legelső asszony a földön. A gyermeked itt van, hogy védjen örökre, és az időn túl fölrakja fejedre fényes koszorú.
Kosztolányi Dezső Fényes koszorú című versét Mensáros László előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le. Állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A betlehemi polgármester Leó pápánál a legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián, szobrok, fotók, egyházi díszlettervek, Páter Vértesaljai László tudósítása. A betlehemi polgármester Leó pápánál a legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Maher Nicola Cannavati, Betlehem polgármestere interjút adott a vatikáni médiának, miután szerdán az általános pápai audiencián találkozhatott a Szentatyával. Meg kell állítani a háborút, és meg kell őrizni a Szentföldön a keresztény jelenlétet, ugyanis a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum, figyelmeztet a polgármester. Elvitte magával 14. Leó pápához a lakosság aggodalmát, a békére és a reményre szóló felhívást a Szentföld számára Betlehem új polgármestere Maher Nicola Cannavati.
The first letter that I wrote when I became the mayor of Bethlehem was a letter to the Pope, because we believe that from here we can do many things and we can support our people.
Valójában az első levél, amit megírtam, miután Betlehem polgármestere lettem, a pápának szólt, mivel hisszük, hogy innen nagyon sok mindent lehet tenni, és támogathatjuk a lakosainkat, mondta el a vatikáni médiának adott interjúban. A kivándorlás miatt tovább folytatódik Betlehem és más palesztin városok elnéptelenedése, ezzel szegényedik a keresztény jelenlét a Szentföldön, fetette ki Cannavati. Az emberek elhagyják Betlehemet, elhagyják Palesztinát, amiatt, ami történik. A Betlehem körüli telepesek már-már vetekednek a város lakosságával, nagy nyomást gyakorolva a készletekre. A májusban kinevezett polgármester elmondta, hogy 14. Leó pápa válaszolt kérésére, hogy találkozzanak.
And I had a good time explaining to the Pope how important to intervene in what's happening in Palestine, in Gaza, in Bethlehem, and to preserve the living stones of the Holy Land, because the Holy Land without the living stones is just a mere museum.
Abban az örömben volt részem, hogy elmagyarázhattam a pápának, milyen fontos beavatkozni abba, ami Palesztinában, Gázában, Betlehemben zajlik, és megőrizni a Szentföld élőköveit, mivel a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum. Mielőtt Betlehemről beszélek, mindig imádkozom, mondta. És ez volt az első mondat, amit a pápának mondtam, hogy be kell avatkozni, és meg kell állítani ezt a háborút, megállítani, ami a népünkkel történik Gázában. Azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amiről beszéltünk. Ő pedig egyetértett. Maher Nicola Cannavati drámai képet festett arról, milyen ma az élet Betlehemben. A város korábban 37 négyzetkilométer kiterjedésű volt. Most a területfoglalások, telepesek és az elválasztó fal után, ami elszakította Betlehemet testvérétől és szívétől, Jeruzsálemtől, történetében először sok problémával kell szembenéznünk. A polgármester újból aggodalmának adott hangot, amiért a palesztin területeken csökken a keresztények száma. Jelenleg csak 168 ezeren vannak a Szentföldön, míg több mint 4 millió keresztény palesztin él az egész világon. Ez önmagában is mutatja, mekkora nyomás nehezedik ránk. Cannavati azt is kiemelte, hogy törvény szerint a betlehemi polgármesternek kereszténynek kell lennie. Ezt a szabályt megtartották a palesztin vezetők, mert meg akarják őrizni a keresztény közösséget, a legősibb keresztény közösséget a világon, amely Betlehemben él, a Szentföldön, Palesztinában. Mindazonáltal sokan továbbra is elvándorolnak.
It breaks my heart anybody to leave Bethlehem.
Megszakad a szívem, valahányszor valaki elhagyja Betlehemet. Az elmúlt évben több mint 1000 keresztény kapta meg a jóváhagyást, hogy Kanadába, az USA-ba és más országokba emigráljon. A betlehemi gazdaság az idegenforgalomra és a zarándokok vendégül látására épült. A 2 éve kezdődött háború azonban ezt teljesen tönkretette. Óriási visszaesést tapasztaltunk, egészen 0%-ig menő csökkenést. Valamennyi szálloda, összesen 84, teljesen bezárt. Az ajándékboltok, azok a műhelyek, ahol a gyönyörű tárgyakat állították elő olajfából, gyöngyházból, és ahol a jellegzetes betlehemi ékszereket készítették, mind zárva vannak. Teljesen zárva, panaszolta a polgármester. A munkanélküliség 14%-ról 65%-ra nőtt, és mint tudják, az emberek ki vannak tiltva a munkalehetőségekből az izraeli területen. Több mint 120 ezer betlehemi lakos a városon kívül dolgozott. Egyesek kölcsönöket vettek föl, és most kenyér sem jut nekik az asztalra. A vízhiány és a mozgásszabadság korlátozása tovább rontják a helyzetet, megfojtva a lakosságot. A polgármester elmondta, hogy a vizet fejadagra mérik, mivel Betlehemben a palesztinoknak nem engedik meg, hogy ássanak és hozzájussanak saját vízforrásaikhoz. Az izraeliektől vesszük a vizet, és ők csak 1/5-ét adják el nekünk annak, ami egy ember napi vízfogyasztásához szükséges lenne. Betlehem bizonyos részei víz nélkül maradnak akár 50 vagy 60 napon át. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy több mint 134 ellenőrző pontot állítottak fel a városon belül is, amelyek akadályozzák a szabad mozgást, és nem csak szabadságuktól fosztják meg az embereket, hanem a lehetőségtől, hogy ellássák családjukat és jövőt építsenek. A polgármester szerint a növekvő szolidaritás érzés, amelyet az elmúlt időszakban tapasztalt Olaszországban és más országokban is, nagyon sokat jelent. Hiszem, hogy ez több reményt ad a lakosságnak. Tudni azt, hogy valaki gondoskodik rólunk, hogy nem vagyunk elfelejtve. Kanavati kiemelte, hogy a latin pátriárkátus és a helyi papság támogatása adja a legnagyobb reményt, amit Betlehemben kapnak. A nemzetközi közösséghez fordulva azt kérte, hogy segítsék a helyi szerveződéseket. Támogassák a lakosságot, hogy ne vándoroljon el. Ez a legfontosabb, amit igyekszünk ebben a pillanatban tenni, mondta még a vatikáni médiának adott interjúban a betlehemi polgármester.
Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián a szobrászat, a fotodokumentáció és a barokk egyházi díszlettervek darabjaiból. Róma sűrű belvárosában a Michelangelo tervezte Farnese palota mellett a Tiberis parti Via Giulian magasodik a Borromini féle Falconieri palota, ahol immár 100 éve gyökeret vert a magyar kultúra. És hogy mennyire élnek azok a gyökerek, mutatja a most szeptember 18-án tartott évadnyitó gazdag programja, amelyen egyszerre 3 kiállítást nyitottak meg. Trikolóros, színe és fordítottja, magyar és olasz kulturális zászlóbontás volt ez, amely Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte vendégeket, akik számára az intézmény ebben az évben nem csak a hagyományos olasz-magyar kapcsolataiból merített, hanem az idei Szent Évet is gazdagítja sokféle és gazdag eseménnyel, nem is csak Rómában, hanem Itália egyéb városaiban is. Az őszi évadnyitó szezon 3. kiállítás megnyitása is sok szempontból kötődik a Szent Évhez. A Római Magyar Akadémia küldetése, Gerevics Tibor, az alapító és első igazgató kora óta mindig is az volt, hogy dinamikusan rezdüljön együtt a világ nagy eseményeivel a magyar művészet és kultúra legkiválóbb alkotásain keresztül. Az akadémia földszintjén 3 egymásban nyíló teremben avatták fel az Utak, Lestrade nevű kiállítást Rétfalvi Sándor, Kígyós Sándor, Pasquale Nini Santoro és Amerigo Tot emlékére, amelyen az élet és alkotás útkereszteződésein találkozó szobrászművészek alkotásaiból nem csak az alkotókat, hanem baráti kapcsolataikat is ki lehet olvasni. Az emeleti nagyfolyóson Osztás címmel színes fotókon 10 mai történetet lehet látni a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton év alkalmából rendezett kiállítása anyagából. Végül az épület homlokzatán és a belső díszudvarban felfüggesztett transzparensekből álló harmadik kiállítás Ég és Föld a színpadon Jezsuita díszlettervek Rómában címmel a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében a katolikus hit, a barokk színház és a grafikai technikák szoros kapcsolatát mutatja be, amelynek anyaga az Országos Színház Történeti Múzeumban őrzött soproni Jezsuita díszlett könyvből merített. Először a Lestrade, az utak című kiállítást tekintsük meg. Az út tekintheti a művész pályájának, de épp úgy sorsának is, amelynek ő maga csak részben alkotója, hiszen az útja adott korban valósul meg, és konkrét földrajzi körülmények közt kanyarog. A fő úton a mester, Amerigo Tot, Tóth Imre jár, már csak koránál fogva is, hiszen 1909-ben született Fehérvárcsurgon, és éppen Rómában hunyt el 1984-ben. Őt követi az 1933-ban született olasz Pasquale Nini Santoro, majd az 1941-es születésű Rétfalvi Sándor, végül pedig Kígyós Sándor, aki 1943-ban látott napvilágot. Útjaik nem csak keresztezték egymást, hanem össze is fonódtak. Eképpen adhatnánk címként a kiállításnak akár a fonatok nevet is. Amerigo Tot a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán tanul rajzolni, majd a dessaui Bauhausban képezi tovább magát. 1933-ban a hatalomra kerülő nemzeti szocialisták deportálják a Bauhaus növendékeit, köztük őt is, ám sikerül megszöknie, és útja gyalog, mint az apostoloké, gondviselésszerűen Rómába vezet, ahol kezdetben utcai alkalmi rajzokból hajléktalanként tengeti az életét, majd a Római Szépművészeti Akadémián tanul. 1934 tavaszán kerül ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára, majd onnét 37-ben a római művészek Via Margutta környéki világában él. Kerámiával is foglalkozik, és lassanként belenő az olasz művészeti élet közepébe, amit segít filmekben is mutató színjátszó tehetsége. 1953-ban megnyeri Róma termini főpályaudvarának homlokzatára kiírt pályázatot. 62-ben a velencei Biennálén saját kiállítása jelenik meg. Baráti kapcsolatba kerül hatodik pápával, aki a 70-es évek elején számos megbízással látja el, ekkor készül a Szent Péter Bazilika 5. bronzkapuja számára tervezett a Mag apoteózisa alkotása. A 80-as években kezdődik az utak találkozása, amikor Amerigo Tot meghívására Rétvári Sándor és Kígyós Sándor ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára kerülnek azzal a kifejezett céllal, hogy a mester segítségével megismerkedjenek a bronz öntés, otthoni már elfeledett viaszveszejtés technikájával. Ez egy olyan fémöntési eljárás, amelynek során az égetett agyakköpenybe viaszból öntött és melegítéssel kilolvasztott modell helyét folyékony fémmel töltik ki. Amerigo Tot mindkét magyar szobrászal személyes baráti kapcsolatot is ápolt, és nagyon örült, hogy Rétvári Sándor a pécsi újvári öntődében bevezette a régi új eljárást. 1984-ben meglátogatta a fiatalon halálos betegséggel fekvő tanítványát, Kígyós Sándort, talán nem is sejtve, hogy egy hónappal később ő is befejezi az életét. Lám nem csak útjaik, de azok vége is összefonódik. A kiállító termékben a plasztikák mellett a szobrászok rajzai is láthatók, amelyek az alapgondolatokat hozzák fel. Egyúttal a vonalvezetéssel jelzik, ki mennyire mestere a képzőművészetben nélkülözhetetlen grafikának, hiszen minden a vonallal kezdődik. Itt például imponáló biztonság vezette Kígyó Sándor kezét, ahogy egyetlen lendülettel, folytonos vonalvezetéssel hajlítgatja alakjait, nem is csak papíron, hanem a kőben is. A bronzba öntött, márványba faragott szobrok, üzenetek az élet hajlékony természetéről, az élet fájáról, a föld alatt rejlő, csendben születi és oda a temetővel visszatérő útjairól. A Szentmártonhegyi Pannonhalma ősi földjének szülötte, maga a névadó inspirálta az Osztás Sharing című fotokiállítást, amidőn Amiens városkapuja előtt egy kardvágással megosztotta katonaköpenyét egy didergő koldussal. 1700 éve magasra emelt példája nem csak 10x10, hanem 1000x100 formában testesül meg szerte a világon. Ezek közül emelte ki 10 olyan jóban osztozkodó életpéldát, amely a mai világba oldja Szent Márton szívmelegítő katonaköpenyét. Balázs Attila, Pályi Zsófia és Hajdú D. András fotoművészek örökítettek meg 10 képben 10 témát az osztozás máig élő örökségéből. Ilyenek a koraszülötteken segítő nyíregyházi szemorvos, a maguk közé Down-kórus iskolásokat befogadó osztályközösség, a vak gyerekekkel foglalkozó lovas terapeuta, a hátrányos helyzetű kamaszoknak fogodzót nyújtó cigány foci edző, a hallgatóival közösen fellépő színművész, a szabolcsi falusiaknak munkát szervező evangélikus lelkész, az 5 saját gyermeke mellé még 4-et befogadó család, a Kongóban dolgozó misszionárius szemorvos, a fővárosi időseket látogató gondozónő, és végül az idős tanyasiakon segítő nyíregyházi rendőr. 3-as időív fogja egybe a 10 témát, a gyermek, a felnőtt és az öregkor hétköznapi világát, amelyben a szeretet egyszerű gesztusai teszik hitelessé a szereplőket, a készfogás, a biztató mosoly, az érintés, az ölelés, és leggyakrabban az egyszerű konkrét jelenlét révén. Egyikük sem szupersztár, de mindegyik elkötelezett a küldetésében, és ki is tart benne. Meghosszabbított Mártonféle katonaköpenyek. És végül a 3. kiállítás már a Via Giuliáról ránk kiállt, hiszen a Falconieri palota homlokzatára felfüggesztett barokk színpad jelenetek színes transzparensei épp a döntő mértékben barokk Rómában nem csak helyben vannak, hanem be is csalogatnak, hogy megnézzük a folytatást a szökőkutas benső díszudvarban. Ég és föld a színpadon címmel jezsuita barokk díszlettervek láthatók, amelyek a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása az örök városban, valójában ott, ahol a barokkor testet öltött a maga életstílusával és művészeti kifejeződéseivel. 1552 óta itt működött a Collegium Romanum, a jezsuiták római kollégiuma, a Gergely Egyetem elődje, ahol a diákokat épp a misztérium játékok, a vallásos színház világával és a hozzátartozó háttér jeleneteivel készítették fel az élet színpadára. Mögötte egy nagyon tudatos pedagógia állt, amely nem csak láttatta az ég és a föld között felfüggesztett világot, hanem a tanulókat be is vonta a választás, a döntés és a megvalósítás eleven kalandjába. Ez a szemlélet került az 1636-ban alapított soproni jezsuita kollégiumba, amelynek könyvtára őrizte egykor ezt a díszlett könyvet, amelynek példái a jezsuita oktatásban és ünnepi előadásokban a díszlet és látvány mintaképei voltak. Szeptember 18-án a tárlat megnyitóján Rátóti Zoltán színművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke mondott köszöntő beszédet. A 3 kiállítás a Római Magyar Akadémia épületében ingyenesen megtekinthető.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Végasztalunk, igazság lelke, mindenütt való. Jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem. Ó lélek, te vagy nékem mindenem. Mennyei király, végasztaló, igazság lelke, mindenütt való. Jöjj és lakozzál benne, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem. Ó lélek, te vagy nékem
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban Jézus a ráváró szenvedésekről beszél tanítványainak, de csak röviden és általánosságban. Nincs szó szenvedésről és halálról, nincsenek megemlítve azok, akik miatt mindez történni fog, és a feltámadásra sincs utalás. Jézus csupán ennyit mond, eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Lukács evangélista kiemeli a tanítványok értetlenségét. Ez az értetlenség majd visszaköszön, amikor a mostani jövendőlés beteljesedik.
Jézus elfogása és elítélése, majd pedig szenvedése és halála megdöbbenti az apostolokat, akiket úgy fognak érni az események, mintha sosem hallottak volna ezekről mesterükről. Félelmükben elmenekülnek az olajfák hegyéről, nem maradnak Jézus mellett a szenvedés óráiban és a kereszt alatt. Az apostolok közül egyedül János lesz ott. Hitük meginog, és értelmetlennek látják az elmúlt esztendők eseményeit. Fordulatot a feltámadáshoz számukra, amikor hirtelen minden megvilágosodik, új értelmet nyer mindaz, amit Jézus mellett megtapasztaltak a nyilvános működése során, miközben tanítványaiként mindenhová elkísérték. Az apostolok viselkedése talán ránk is jellemző, olykor lelkesen hallgatjuk az Urat, de a szenvedés próbatételt jelent számunkra, akár minket, akár egy hozzánk közel álló személyt érint. Az Úr szenvedésének és kereszthalálának szemlélése és a feltámadás eseménye új fényben láthatja szenvedéseinket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 550-es, a Szent Vagy Uram 184-es énekének első és harmadik versszaka, ezután az Éneklőegyház énekeskönyv 156-os, végül pedig a Szent Vagy Uram 184-es számú énekének hatodik versszaka csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 550-es, a Szent Vagy Uram 184-es számú énekének első és harmadik versszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 156-os, végül pedig a Szent Vagy Uram 184-es számú énekének hatodik versszaka hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.